Milyen szép fölemeltetés nőtt már ki az elragadtatásból. És hogy elpusztult, és semmi vélet megint az egész fogyatékos bölcsessége folytán. Úgyhogy a harmadik, azaz a maga után hozatás, beláthatatlan hosszú időre elhalasztódott. József ugyancsak össze volt zúzva szívében, és bocsánatot esdeklett az atyától, akinek képe az utolsó pillanatban óvta meg őt a legrosszabbtól. Azonban Hamattal, a tálalóasztal írnokával, őrzőjével szemben, aki gyakorta melléje telepedett, hogy elbeszélgessen vele, részben unalomból, részben, hogy élvezze az egykor magasan fölébe emelkedettnek romlását, Hamattal szemben nagyon fennhéjázónak és magabízónak mutatkozott, s vigyázott, hogy észre ne vegye rajta a csüggedésnek akárcsak nyomát is. Sőt, amint látni fogjuk, a dolgoknak a maga módján való beállításával néhány napi utazás után arra is rá tudta venni, hogy leoldja kötelékét és szabadon engedje járni kelni, noha félő volt, hogy ezáltal őriző kötelességét megszegi és súlyos vétséggel terheli magát. Fáraó életére, mondotta Hamat, miközben a kajutrekezben leült József gyékénye mellé. Mi lett belőled, egykori ispán, és mennyire lebuktál minnyájunk alá, akiknek egykor oly gyorsan fölébe kerekedtél. Hihetetlen, és fejét csóválja, aki megpillant. Úgy fekszel itt, mint egy líbiai hadifogoly, vagy mint a nyomorult kús fia, megkötözött könyökkel, holott az imént még, mint a ház felett levő peckeskedtél. Most úgy szólván a torkába löknek a fölfalónak, Amente kutyájának. Atum, on ura, könyörüljön rajtad. Ó, hogy a hamuba buktál, hogy a ti hitvány szíriai szavajárástokkal éjek, amelyet önkéntelenül átvettünk tőled, de konszra, ezentúl semmit át nem veszünk tőled, egy darab kenyeret sem veszel tőled, a kutya sem. Oly elbukottan fekszel itt. Mégpedig miért? Tisztán könnyelműségből és feslettségből. A nagyot akartad játszani ilyen házban, és nem tudtad megfékezni paráznaságod nyers mohóságát sem. Fajtalan vágyad éppen a szent úrnőre áhítozott, aki csak nem háthorral egylényegű, a szemtelenség égre kiált. Sohasem felejtem el, mint álltál ott a házi ítéletnél az úr előtt, és csak a fejedet lógattad, mert egyetlen szót sem találtál mentségedre, s nem tudtad lemosni magadról a bűnt. Hogyan is tudtad volna, amikor oly kiáltóan vallott ellened a megtépázott köntös, amelyet az úrnő kezében hagytál, miután hiába akartad őt hatalmadba keríteni és meghágni, s amellett még nyilván rendkívül ügyetlen is voltál. Síralmas eset minden tekintetben. Emlékszel, hogyan jöttél hozzám először az éléskamrába, hogy frissítőt kérj a felső emelet tisztes agjai számára? Milyen fennhéjázón viselkedtél, amikor intettelek, hogy ne borítsd az italt a vének lábára, és bizonyos mértékben megszégyenítettél úgy téve, mint a ilyesmi nálad nem fordulhatna elő. Na, most a magad lábaira borítottál valamit? Hogy tapadnak és ragadnak, boldogtalan. Tudtam én, hogy nem tudod majd sokáig tartani a tálcát. És miért nem tudod? Barbárságod miatt. És mert csupán sivatagi nyúl vagy, nyomorult cahi zabolatlanságával, nem pedig az emberek országának mértékletességével és életbölcsességével. És nem tudod igazában megszívlelni bölcs mondókáikat, amelyek azt tanítják, hogy ki-ki kedve szerint tréfálkozhat a világban, de nem férjes asszonyokkal, mert az élet veszélyes. De te vak mohóságodban is ész nélkül magára az úrnőre vetetted magad, és még örülhetsz, hogy nem változtattak nyomban halott színűre. Minden esetre az az egyetlen ok, amiért még örülhetsz. Légy szíves, Hamat, a könyvesház növendéke, szólt József. és ne beszélj olyasmiről, amiből semmit sem értsz. Borzasztó, ha ilyen finom és nehéz eset, ami túlságosan kényes a nagy tömeg számára, az emberek szájára kerül, hogy mindenki azon köszörülheti a nyelvét, és tücsköd bogarat összebeszélhet róla. Igazán elviselhetetlen és kiállhatatlan, nem is annyira a személyek miatt, mint inkább az ügy miatt. Egyszerűen kár érte. Durva és tapintatlan tőled. És nem val Egyiptom kultúrájára, hogy így beszélsz előttem. Nem azért, mert tegnap elöljáród voltam, aki előtt hétrét görnyedtél, azt hagyjuk most. De gondold meg, hogy én sokkal tájékozottabb vagyok a magam és az úrnő ügyében, mint te, akinek füléhez az egésznek csak a szele jutott. Miért tartasz hát nekem oktató előadást az esetről? Továbbá meglehetősen nevetséges, hogy te mesterségesen ellentétet állítsz föl az én húsom nyers mohósága és Egyiptom mértékletességek között, holott ez az ország az egész világon a bujaság hírében áll. És amikor te illetlenül meghágásról beszéltél, rám vonatkoztatva ezt a szót, nyilván inkább a bakra gondoltál, amelyhez lefelé úszunk, és amelynek Egyiptom lányai odaadják magukat, amikor ünnepét üli. Ezt nevezem mértékletességnek és értelemnek, csak ugyan. Mondok neked valamit. Lehetséges, hogy a jövőben még szó lesz rólam, mint az egyetlenről, aki megőrizte tisztaságát Ama nép között, amelynek gerjedelme a szamarak és csődörök gerjedelméhez volt hasonló. Ez az, ami lehetséges. Lehetséges, hogy a világ lányai egykor még megsiratnak nászuk előtt, fürtjeiket ajánlva föl nekem és sirató dalra gyújtva, amelyben ifjúságomat siratják és hirdetik az ifjú történetét, aki megállta ugyan helyét az asszony lázas sürgetésével szemben, de ezáltal elvesztette jó hírét és életét. Ilyesféle miattam születő szokásokat képzelek el, amíg itt fekszem és mindent meggondolok. És most mérlegeld, mi kevéssé hatnak rám kijelentéseid sorsomról és helyzetemről. Mit álmélkodsz? Nem minden gyanyar nélkül szerencsétlenségemen. Peteprő rabszolgája voltam, ő vásárolt meg. Most fáraó rabszolgája vagyok ítélete szerint. Még több lettem, mint aki voltam. Megnövekedtem. Miért nevetsz olyan bambán? Na jó, pillanatnyilag lefelé megyek. De egészen tisztesség és ünnepélyesség nélkül való-e ez a lefelé menés? És nem olyannak látszik-e ez az ökörgája, mint Uziri bárkája, amikor lefelé halad, hogy megvilágosítsa az alsó juhaklot, és üdvözölje a barlangok lakosait éjszakai útján. Én meghökkentően hasonlónak látom, tudd meg. Ha azt gondolod, most búcsút veszek az elevenek országától, ebben igazad lehet. De ki mondja azt, hogy orrom nem az élet füvét fogja szagolni, és hogy holnap nem emelkedem föl a világ szélén, mint ahogy a vőlegény előjő kamrájából oly ragyogóan, hogy ostoba szemedet könnyek marják. Aj, te egykori ispán! Látom már, ugyanaz maradtál a nyomorúságban is, csak az a kár, hogy senki se tudja, mit jelent nálad az ugyanaz, mert a tarka labdákhoz hasonló az, amelyeket a táncos nők fölhajítanak kezükből és ismét elkapnak, és az ember nem tudja őket megkülönböztetni egymástól, hanem csillogó ívet lát csak a levegőben. Mitől vagy ilyen nagyra látó sorsod és helyzeted ellenére, azt csak az istenek tudják, akikkel érintkezel, hogy a jámbor nevet is, borzong is egyszerre, s a bőre borsózik, mint a liba bőre. Ne légy már olyan szerencsétlen, hogy mennyasszonyokról fecseksz, akik hajukat emlékezetednek áldozzák egykoron, ami csak egy istennel történhetik meg, és ezt a ladikot, amely csupán gyalázatodnak ladikja, Uziri estéli bárkájához hasonlítod, adná a láthatatlan, hogy csak a bárkát hasonlítanád össze. De te belefűzöd a szót Meghökkentően. Meghökkentően, mondod, hasonlít a ladik ahhoz a bárkához. És az egyszerű lélekben ezzel azt a gyanút keltett, hogy végül is csak ugyan úgy van, és ne talán csak ugyan Ré vagy, amikor Atum a neve, és az éjszaka bárkájába száll, ez okozza a libabőrt. De hadd mondjam meg, nem csak a nevetés és borzongás okozza, hanem mégpedig túlnyomóan a bosszúság, a felháborodás és az epe is fennhéjázásod miatt, és amiért szemtelenül a legmagasabb tükörképe akarsz lenni, és vele akarod magad összetéveszteni, úgyhogy úgy beszélsz, mint ha az is volnál, és a te lényed az övével csillogó ívet alkotna a levegőben a bosszusan hunyorgó szem előtt. Akárki előállhatna, és ugyanígy cselekedhetne, de tisztességes ember nem teszi, hanem tiszteli és imádja a magasságost. Ide ültem melléd, részben részvétből, részben unalomból, hogy kissé szórakozzunk, de ha azt adott tudtomra, hogy Atum Ré vagy, és Uzíri a nagy bárkájában, akkor inkább magadra hagylak, mert káromlásod fölforralja bennem az epét. Tégy, amit akarsz, könyvesház és éléskamra hamatja. Nem könyörögtem neked, hogy ülj ide mellém, mert éppen olyan szívesen vagyok egyedül, talán még valamicskével szívesebben is, és nélküled is tudok szórakozni, amint magad is észreveheted. Ha pedig te is tudnál úgy szórakozni, mint én. Nem ültél volna ide mellém, de nem is néznél olyan ferde szemmel a szórakozásra, amelyet én nem sajnálok magamtól, de te sajnálsz tőlem. Látszólag jámborságból sajnálod, de valójában csak rossz indulatból, és a jámborság csupán fügefa levél, amelyet rossz indulatod magad elé tart. Na, bocsáss meg a tőled távol eső hasonlatért. Hogy az ember szórakozzék, s ne tengesse életét, mint az ostoba barom. Végeredményben ez a fő dolog, s hogy milyen magas röptű a szórakozása, erről van szó. Nincs egészen igazad, ha azt mondod, hogy akárki előállat és úgy csinálat, mint én, mert épp, hogy ezt nem tudja bárki, nem azért, mert a tisztesség gátolja, hanem mert nincs benne semmi összhang a legmagasabbal, és megtagadtatott tőle, hogy szívből odaadhassa magát, nem adatott meg neki, hogy égi virág életét élje, mint ahogy valakiről azt mondják, virágnyelven beszél. A legmagasabban egész más valakit lát az, és joggal, mint önmagában, és csak unalmas hallelujázással tudja tisztelni. De ha meghittebb magasztalás szavát hallja, elzöldül az irigységtől, és hamis könnyekkel lép a legmagasabb képe elé. Ó, bocsáss meg én magasságosságom a káromlónak! Bizony, ízetlen viselkedés ez éléskamrák hamatja. Nem kellene neked is így tenned. Inkább add ide az ebédemet, mert az óra itt van és éhezem. Ezt kétség kívül meg kell tennem, ha itt az óra, felelte az írnok. Nem hagyhatlak éhen veszni, élve akarlak Cavirében kézre adni. Ugyanis, mivel József könyöke meg volt kötözve, és így nem használhatta kezét, Hamatnak őrzőjének kellett őt táplálnia, nem tehetett egyebet. Mellette kuporogva saját kezűleg kellett szájába dugni a kenyeret, és ajkához emelnie a kupa sört, és József egyetlen étkezésénél sem mulasztott el megjegyzéseket fűzni ehhez. Rám, itt koporogsz hosszú hamat, és etetsz engem, mondotta. Nagyon kedves tőled, jól lehet fanyalgó arcot vágsz hozzá, és szemmel láthatóan nem szívesen teszed. Egészségedre iszom ezt a kupa sört, de kénytelen vagyok arra gondolni, mennyire lecsúsztál, hogy itatnod és papisztatnod kell engem. Tetted-e ezt valaha, amíg elöljáród voltam, és hajladoztál előttem. Ki kell szolgálnod engem, ahogyan sohasem azelőtt, tehát úgy látszik, én több lettem, és te kevesebb. Itt van íme a régi kérdés, ki nagyobb és fontosabb? Az őrizett, vagy az őrző? Kétségkívül Amasz. Mert vajon nem őrzik-e a királyt is szolgái? És nem mondják-e az igazról, angyali parancsot kaptak, hogy őrizzenek téged útjaidon? Mondok valamit, felelte végül Hamat néhány nap elteltével. Jól laktam vele, hogy jól lakassalak téged, amikor kitáltod a csőröd, mint a csókafióka a fészekben, mert azon kívül csőröd bosszantó beszédekre is tátod, amelyek még sokkal jobban sértenek. Egyszerűen leveszem kötelékedet, hogy ne légy olyan gyámoltalan, és nekem ne kelljen tovább szolgádnak s angyalodnak lennem. Ez nem írnoki munka. Ha közeledünk rendeltetési helyethez, majd megint rád adom, és a felügyelőnek, Mai Szachménak, a csapatkapitánynak megkötözve adlak át, ahogyan illik. De meg kell esküdnöd, nem közlöd a felügyelővel, hogy útközben szabad voltál, és hogy kötelességem ellenére elnézőn bántam veled. Különben hamuba bukom. Ellenkezőleg. Azt fogom neki mondani, hogy kegyetlen őrizőm voltál, és szöges kormáccsal büntettél napról napra. Ostobaság, hát ez megint felesleges túlzás lenne. Nem tudsz más, mint ugratni az embert? Végül is nem tudom, mi áll a pecsétes levélben, amelyet testemen hordok, és bizonytalan vagyok afelől, mi szándékkal vannak veled. Épp ez a legrosszabb, hogy sohasem tudja senki, mi szándékkal vannak veled. A fogház urának pedig azt mondta, hogy mérsékelt keménységgel és emberies kérlelhetetlenséggel bántam veled. Így teszek, mondta József, és könyöke fölszabadult, amíg nem jutottak mélyen alá Utó, a Kígyó és a Hétkarúvá ágazó folyó országába, a Dzsedeti kerületbe és Szaviré szigetbörtön közelébe, akkor Hamat ismét megkötötte könyökét. A börtön elöljárója. József büntető tömlöce és második verme, ahová körülbelül 17 napi utazás után érkezett, és amelyben a megfelelésekhez igazodó számítása szerint 3 évet kell eltöltenie, mielőtt feje fölemeltetnék. Örömtelen épületek szabálytalan alakú tábora volt, amelyek a Mendeszi Nílus ágból kiemelkedő szigetnek csaknem egész területét elfoglalták. Kockaszerű udvarokat és folyosókat alkotó kaszárnyák, istállók, raktárak és kazamaták tömkelege, egyik sarokban fölmagasló migdál citadellával, amelyben a börtön elöljárója, a foglyok felügyelője, a helyőrség parancsnoka, Mai Szachme, a győzedelmes hadsereg írnoka székelt, és középen egy Vepmavet templom tornyával, melynek lobogó dísze a szemnek egyetlen vigasztalása volt az egész kietlenségben, és az egészet jó 20 rőf magas körfal vette körül, égetetlen téglából, kiugró szegletbástyákkal és kereken előre nyúló védőerkélyekkel. A kiszállóhely és kapubejárat, amelynek melvédje mögött őrök állottak, valahol oldalt volt, és Hamat, az ökörgája magas orrára állva, már messziről a katonák felé lobogtatta levelét, és a kapu elé érve oda kiáltotta, hogy egy fegyencet hozott, akit a csapatparancsnoknak és a tábor urának személyesen kell átadnia. Zsoldos ifjak, azaz Niarin, a sémita nyelvekből önállótlanul fabrikált katonai elnevezés, dzsidások, akik elől a kötényüknél szívalakú bőrvédőlapot, hátukon pedig pajzsot hordtak, kaput nyitottak a menetnek, és beeresztették őket. Józsefnek úgy tetszett, mintha megvásárlóival, az izmaelitákkal bocsátanák be most megint cell határerőt kapuboltja alatt. Akkor ifjú volt, félénken állt Egyiptom csodái és borzalmai előtt. Most ismerte el csodákat és borzalmakat, szőröstől bőröstől egyiptomivá válva, fenntartva fenntartását persze, amelyet elragadtatása földjének bolondságaival szemben megőrzött magában, és az ifjúi állapotból jó darabot haladt már a férfikorba. De most kötélen vezették, mint hápit, Ptah eleven megtestesülését, Memfei templomának udvarán, Egyiptom országának fogja volt, mint Ama Bika isten. Mert Petepré két embere tartotta kötelékeinek végét, és úgy vezették maguk előtt, mögöttük Hamattal, aki a kapu alatt egy botos, alantas tisztnek tett jelentést, és adta a parancsot a bebocsátásra, ez, aztán egy magasabb rangúhoz utasította, aki buzogánnyal közeledett az udvaron át. Ez elvette a levelet, megígérte, hogy átadja a parancsnoknak, és felszólította őket, hogy várjanak. Így hát vártak, miközben a katonák kíváncsi pillantásokat vetettek feléjük. Egy kis udvar négyszögön két vagy három száradt, csak egészen fenn zöld üstökű pálmafa szerény árnyékában, melyeknek vöröses gömbölyű gyümölcsei szanaszét hevertek a tő gyökerei között. Jákob fia elgondolkozott. Petepré szavaira gondolt a tömlöctartóról, akinek kezére adja, hogy olyan férfiú, aki nem ismeri a tréfát. Érthető aggodalommal feszülten várt a férfiúra, de azt is meghányta magában, hogy a címzetes parancsnok valószínűleg egyáltalában nem is ismeri őt, és csupán tömlöctartói hivatala miatt ítéli a tréfát nem ismerőnek, ami minden esetre valószínű, de nem szükségképpeni következtetés volt. Aggodalma abban a gondolatban keresett megnyugvást, hogy minden esetre ember, akivel dolga lesz, és szemében ez minden körülmények között valamiféle megközelíthetőséget és összeférhetőséget jelentett. Tehát, hogy akármennyire tömlöcmesternek született is az a férfiú, vagy akármilyen érzéketlenné cserzette is a hivatala, isteni nevében egy vagy más módon, s valamilyen oldalról mégiscsak lehet vele tréfálni. Aztán József ismerte is Egyiptom fiait, amely a halott merevség és istensírok országa volt ugyan, de e sötét háttér ellenére mégis telve gyermekességgel és ártatlansággal, s tudta, hogy meg lehet velük lenni. Továbbá ott volt a levél is, amelyet a várnagy éppen olvasott, és amelyben Potifára kitaszított személyéről tájékoztatta abból a célból, hogy azt megfelelően jellemezze. József bízott benne, hogy ez a jellemzés nem túlságosan elijesztő, és nem éppen az a szándék, hogy a férfiú legborzalmasabb tulajdonságait ellene ingerelje. De tulajdonképpeni és általános bizakodása, mint áldás hordozóknál rendszerint belőle sem árad ki a világba, hanem önmagáros természetének szerencsés titkaira hajolt vissza. Nem mintha még a vak önhitség gyermetek fokán átalkodott volna meg, amikor azt gondolta, hogy az embereknek jobban kell őt szeretniük önmaguknál. De amiben még mindig hitt, az volt, hogy megadatott neki világot és embereket arra kényszeríteni, hogy legjobb és legfényesebb oldalokat fordítsák feléje, ami, mint látjuk, inkább önmagában, mint a világban való bizakodása volt. Minden esetre a kettő, énje és a világ, felfogása szerint vonatkozásban állt egymással, és bizonyos értelemben egyet jelentett, mint hogy a világ nem egyszerűen a világ volt, függetlenül tőle, hanem éppen az ő világa, és ezáltal lehetősége nyílt azt jóvá és barátságossá alakítani. A körülmények hatalmasak voltak, de József hitt benne, hogy a személyes sors módosíthatja őket, és az egyes elrendeltetése többet jelent a körülmények általánosan elrendelő hatalmánál. Ha, mint Gilgames, fájdalmas vidám embernek nevezte magát, ezt abban az értelemben tette, hogy lényének vidám rendeltetését sok fájdalom keresztezheti ugyan, de másfelől viszont nem hitt olyan fájdalomban, amely elég fekete és homályos lehet ahhoz, hogy legsajátosabb fénye vagy Istennek benne gyúlt fénye előtt teljesen át nem tetszőnek bizonyuljon. Ilyen volt József bizakodása. Jól rosszul megnevezve Istenbe vetett bizakodás volt, és ezzel vértezte föl magát, hogy a fegyháznagynak, Mai Szachménak arcába tekintsen, amely elé nem túlságosan sok idő múltán őreivel csak ugyan odállt, miután egy alacsony, fedett folyosón át a citadella torony lábához és a dacos építmény kapuja elé vezették őket, amelyet újabb domború sisakos őrség őrzött, és amelynek rácsa odaérkezésük után nem sokára megnyílt a kapitány személye előtt. A kapitányt Webmavet főházi papja, egy ösztövér tarkoponyájú kísérte, akivel mostanig ostáblázott. Ő maga zömögtermetű 40 év körüli férfiú volt páncélingben, amelyet nyilván ez alkalommal viselt először, és amelyre kis érc oroszlánok voltak pikkelyszerűen fölvarva barna parókában. Kerekszeme nagyon sűrű, fekete szemöldök alatt csillogott, szája kicsi volt, és pirosbarna arcát szakálborosta sötétítette el, mint alsó karját a szőr. Sajátságosan nyugodt, sőt álmos, és amellett mégis okos kifejezésű volt ez az arc, és a kapitány szava is nyugodtnak, sőt monotonnak hangzott, amint a harcias istenség prófétájával előlépett a kapu alatt, beszélgetésbe merülve, amely nyilván még a játszma körül forgott, s melynek befejezését a jövevényeknek ki kellett várniuk.